te egy egész más korban voltál gyerek és fiatal, nagy családban nőttél fel, lelkész édesapa mellett felneveltél gyerekeket, aztán most már unokáid vannak. Hogy látod, hogy mi változott, milyen módon lehet a mai gyerekeket elérni, vagy fiatalokat, vagy mi az, amit ugyanúgy kell képviselni egy lelkésznek, vagy egy hívő édesapának?
Azt szokták mondani, hogy van, akinek van tehetsége, hogy az ifjúsággal foglalkozzon. Ezért volt olyan lelkész, aki azt mondta, hogy ő nem csinál ifjúságot, mert érzi, hogy nincs tehetsége, és hívott fiatalokat. Ez egy nagyon jó dolog, mert így is van, de ellenpélda is van, mert egyrészt apám, másrészt pedig a Fóti Kis János bácsi hatott rám úgy, meg még több százakra, hogy az életünk egy egész más irányt kapott. Egy idős ember volt, méghozzá nem is atléta termetű, elpocakosodott bácsi volt ez a János bácsi, de szenzációs képei voltak, beszélt, de túl azon valami kisugárzása volt. Erre akarok rátérni, mert például még azt vettem észre, hogy tartok egy ifjúsági konferenciát Ősagárdon, ami hát illegális volt, mert százan voltak ott, és be is rendelt a püspök, hogy állásomba kerül, meg ne csináljam. És most veszem el a régi felvételeket, látom, hogy apámat sorban keresik fel a fiatalok, fiúk, lányok, és órákig beszélgetnek vele. Egy dolog biztos, és egy képet használok. Pesterzsébete vagyok lelkész, már van unokám, készülök az Isten tiszteletre, ahol pont Jézus és a gyermekek téma van, van egy Hermon száma, az Úr Jézus a pusztán járt. Ezt akarom lejátszani most egy olyan formában, hogy bejátszok hozzá gyerekzsivajt. Tehát én a szintetizátor előtt ülök, és egy billentyűt a menyomok, akkor elindul egy gyerekzsivaj. És én ezt ott próbálgattam, de előtte a Barnabás unokám ott volt, cintányért dobok minden, ott az oltár mellett, és én egy 5-6 méterre voltam tőlük, és kellett nekem a Barnabás segítségül. Odaszólok, hogy Barnabás, rám se hederített. Még egyszer, Barnabás? Nem. Nem hallja meg a hangomat. Annyira lekötött őt a dobfelszerelés, a cintányért minden, hogy ő se látott, se hallott. Igen, de a próba miatt, hogy beállítsam a hangerőt a gyerekzsivajhoz, megérintem a billentyűt, elkezd a gyerekzsivaj szólni a kis hangszoron, a Barnabás fölkapja a fejét. Látom, így bevillanyozódik. Miért? Mert az ő frekvenciája megszólalt. Az ifjúság frekvenciára rá kell állni. De az idősekére is, meg mindenkire. Meg kell, hogy kapjuk azt a frekvenciát. Most csak az a baj, hogy ez a frekvencia nem elég. Tehát itt a rádió hullámokról is tudjuk azt, hogy azokon ül az információ, az egy frekvencia állandóan megy ki, de lényegében az igazi, amiért a frekvenciát elindítottam a levegőbe, az, hogy ráültettem a beszédet, a hangot, amit információt akartam adni. Most itt a nagy kérdés. Vannak olyan lelkészeink, hogy a hangjuk az ifjúság hangja, jó a frekvencia, a vívő frekvencia, de mit visz? Nem elég a frekvencia, mert ha nincs mit, akkor amikor a frekvenciából kikerül a fiatal és mutálni fog, akkor már nem fog a gyerek zsivajra fölfigyelni. Az információ, az fontos, hogy rátegyük, ne felejtsem el rátenni. Tehát ezért mondom azt, hogy valaki azt mondta nekem, hogy jaj, nehogy Bibliát tegyünk el ifjúság órán, mert akkor a fiatalok elhőkölnek, hanem helyette biliárd, csocsózunk, biliárdozzunk, meg pingpongozzunk, meg pizzázunk, akkor ez a frekvencia megvolt, mert szeretik a fiatalok a pizzát, szeretik a csocsót. De hát volt valami információ rátéve erre a frekvenciára? Semmi.
Mi az az üzenet, hogy tudod ezt megfogalmazni, amit a csócsóra rá kell ültetni, meg a biliárdozásra, meg az ő fiatalos stílusukra?
Az egyszerű válasz az lenne az, hogy ugyanaz, mint amit az öregasszony frekvenciára teszek. Tehát nincs más ige gyerekeknek, vagy más ige felnőtteknek. Tehát vigyázzunk erre nagyon jól a hitoktatásban és mindenhol. Jó, ugye most előjött a hitoktatás és a probléma, hogy hát valahol föllázadtak a szülők, mert a hitoktatónő jól kivesézve bemutatta Izsák majdnem föláldozását. És hát a gyerek nem bírt aludni, mert szegény Izsákot ott már fölemelt a kést a Ábrahám, ugye Izsákra, stb. Vagy a Jézus filmben. Nagyon érdekes korjelenség, hogy a lelki allergia kialakult. Az én koromban még ezeket a Grimm meséket mindent nyugodtan lehet olvasni, pedig hát förtelmes horror jelentek vannak bennük. Érdekes módon senki nem lett tőle allergiás. Nem tüsszögött, nem könnyezett, és nem esett össze. A mai gyerek, aki iszonyatos miket lát, meg láthat, érdekes módon a keresztre feszítést el kell takarni, mert egy olyan kivégzés, ami miatt hisztérikus lesz talán otthon. Ezzel szembe kell nézni. Világos, hogy ilyen szempontból nem is annyira az ifjúság a kérdés itt, meg a felnőttek, hanem a korjelenségnek megfelelően. Itt az emberek hisztériáznak bizonyos dolgokra, pontosabban allergiásak rá, és nekünk úgy kell átadni a finom ételt, meg a táplálékot, hogy hát ne legyen neki csalán kiütése, meg nem tudom, mit csodálja tőle. Az üzenetnél viszont azt kell csinálni, hogy az üzenet ne legyen torz, ne legyen hiteltelen, mert meg lehet csinálni, hogy üteszem rá a vívő frekvenciára az üzenetet, hogy nem lehet érteni mégsem, mert torz a hangja. És világos, hogy jobb, ha egy korosztályos. Általában a lelkészek gyermekei, vagy a gyermekei barátai kell, hogy átvegyék az idősödő lelkésztől ezt a munkát. Ott vannak eredményes ifjúsági körök.
Ha hiteles tud lenni éppen.
Hiteles tud lenni, fogadjuk el, hogy hiteles. Apánk, mondom, még öreg korában is mentek a fiatalok órákig, beszéltek vele, de az ifjúsági munkát a nagycsacsa gyülekezetben egy idő múlva gyerekeit csinálták. Nővérem, aztán én, aztán az öcsém. Például azért kell egy gyülekezetben új fiatal lelkész. Látom, hogy ugyanazt a információt adja át, de egész más frekvencián. Ha a buták vagyunk, meg hagyjuk, hogy a sátán behergeljen minket, akkor ezen kiborulunk közben, nem erről van szó. Hát másképp, persze, másképp csinálja.
A mai világunk mennyire más? Említetted ezt a lelki allergiát és az eszközöket.
Hát tudom, az allergiát az okoz, hogy maradjunk ennek képnél, hogy valami túl sok jött, és nem bírja földolgozni a szervezet, és akkor tiltakozik. Itt a túl sok az információból már. Iszonyatos, milyen világot élünk. A templomba járás is lehet úgy mondani, hát addig, amíg egy faluban nem volt más, egy mozi, ami hát ötször elszakadt a film, meg drága volt a jegy, hát világos, az imórára jöttek, meg a szeretetvendésére, meg lehetett keresztény szilvesztereket tartani. Ma már nagyon elkötelezett embereknek kell lenni, a tömegek mentek. Hát nem volt hova mennie, nem voltak társadalmi találkozási helyek, csak a templom. Ezzel kell számolni. Éppen ezért kell nem elhagyni a lényeget, mert sokan mennek el a bovli piacra is, de vannak igényesek, akik már megtalálták, hogy hol van minőségű áru. Tehát ami nem mérgező. Hát erről megy állandóan mese, hogy itt a modern világban az ember, ugye azt mondja az ige, hogy hiába nektek korán kelnetek, meg fáradoznotok. Mai világ ezt hatányozottan csinálja. Nézzük meg, hogy minden gazdasági műtőről beszél, hogy a gazdasági növekedés hova? Miért kell növelni a gazdaságot, és emiatt iszonyatosok, hát közhely, miket tesznek be, mondjuk az élelmiszeriparba is. Éppen ezért egy dolog van csak, amire rákóstol. Erről beszél Jézus a elrejtett kincs példázatában, amikor rátalál az igaz kincsre. Megyek a piacra, és egyik kofától is veszek a másodikat, és egy idő múlva elkezdek ehhez járni, mert nem egész más a tojás.
Mit lehet tenni, hogyha az ember nem talál a közelében olyan jó piacot?
A jó piacon én azt értem, hogy az ige viszont ott van mindenütt, ez nekünk feladatunk, hogy ezt ne hallgassuk el. Tehát ez rossz álláspont, hogy az ifjúság arra ne olvassunk igét, mert akkor erre bennek a fiatalok, mert valószínű, hogy itt nem csak arról van szó, hogy az igét nem szeretik a fiatalok, mert azt szeretik, csak valami zavaró körülmény van, nem jól olvasom nekik. Annak idején, amikor voltak a Jó reggelt adj Istenem műsorok a tévében, egy gyerek műsorok, akkor ugye hát én ötlet gazdagként mindenféle butaságot kitaláltam, hát például, ami kiverte a biztosítékot, hogy a Sámson Deliláról volt szó. Az egész műsort úgy kezdtük el, hogy én egy fodrász üzletben ülök és borotválnak, és kezdik vágni a hajamat, meg a szakállamat, és közben az ott ülő fodrászülők, a vegyes fodrászatot ültek a hölgyek, a szárítógép alatt dajer meg minden, és pletykáltak, és mondták, hogy a Delilla azért itt nyitotta meg a fodrászüzetet, mert szomszédban van a Sámsonnak a bodybuilding szalonja. Na most ez valakinél egy teológusnál úgy kivert a biztos, hogy névtelenül írt nekem egy levelet, hogy azonnal hagyjam abba ezeket a marháskodásokat, üljek le a kamera elé egy szép Bibliával, Luther kabátba, és olvasam föl az igét, és prédikáljak, ne pedig ezt a baromságot, amiket itt most még nem jött meg az idő, még nem mondom meg a nevem, de ezt üzenem. Uh-huh. Nem is tudtam válaszolni, mert névtelenül jött a levél, és írt évek múlva, halál előtt írt egy levelet, hogy bocsássam meg, hogy ő ezt teljesen félreértette, és nagyon is fontos így fiatalok elővinni a dolgokat, ezeket a történeteket. Itt nem rajtom van a hangsúly, hanem az, hogy igenis oda lehet vinni az igét, és szabad ezt csinálni. De arra számíthatunk, hogy vannak mindig valakik, akiknek valahogy savanyú a szőlő, valahogy mindig valami bajuk van. Tehát Jézus is kritizeltek, ha őt kritizeltek, akkor engem aztán igazán kritizálhatnak.
Ugye a te missziós folyamatokban is benne vagy. Hogyan nyissunk? Nem kellene jobban kilépni a templomokból az egyházaknak, a gyülekezeteknek, a lelkészeknek, vagy a híveknek? Hogyan történik a hétköznapi misszió? Hogy ne csak magunk között éljük meg ezeket a dolgokat, beszéljünk Jézusról.
Igen. Pál apostol az nagyon jó oktatást kapott a Szentlélektől meg az Úr Jézustól, mert azt mondta, hogy én zsidónak zsidó vagyok, görögnek görög. Tehát a missziónak ez a lényege. Én a misszió szóval akkor találkoztam először gyerekkoromban, amikor egy Gita József nevezettű bácsi megjelent ott a Nagytartsai parókián, egy szép nagy szál férfi volt, és békát evett. És azt mondta nekünk nagy komolyan, hogy ő misszióba készül, és ott békát esznek. Most nem tudom, hogy ugratott-e bennünket, de bennem maradt az, hogy a misszionális az, aki a békát eszi, vagyis azért, hogy azokhoz, akiket elmennek, ő azokkal azonosuljon. Hát világos, hogy ne a kábítószeres pipát gyakorolja, mert azok is kábítószerednek, mert ne a kését fenje, hogy majd tudjon, hogy gyilkolászni, mert a pápolyák még emberevők meg gyilkolnak. Világos, de bizonyos dolgokban, amik természetesek, abban igazodok. Tehát itt a missziónál mindent meg kell ragadni. Tehát a zsidónak zsidó, görögnek görög, ez azt jelenti, hogy bárhol, még akkor is, hogy a kollégák megbotránkoznak. Én ilyen missziói lelkülettel mentem, 2018. május 1-én majális van Soroksáron, és mi ott bemegyünk az egyesületeknek, a pártoknak, és hát szeretettel. Hát ha én elkülönök mondva, hogy ezek hitetlenek, akkor kidobnak és eltaposnak, nincs, nem vagyok só. Arról volt, hogy mi örülünk, hogy lesz itt templomunk. Tehát látszólag egy pogány dologról van szó, mert mit beszélek itt a templomnál, de a templomnál fontosabb van itt, meg stb., meg nem a templom a fontos, persze, hogy nem az a fontos. De itt ebben a szituációban én mégiscsak egy olyan ember vagyok, hogy négy végtagom van, meg hangszálaim vannak, meg arcom van, meg szemem, stb., és oda megyek. És van szórólapom. És meghívom őket egy ünnepségre. Tehát a sátán elhiteti velünk, hogy egyből úgy kell evangelizálnunk, hogy az emberek dogmatikailag fixunt fertigek, és már ott vannak a mennyországban, ott toporognak a mennyországban. Nem igaz. Azt a fázist kell megtennem a misszióban, ami előttem van, és ami kell. És nem mást. Tehát a misszió, az utca misszió nem biztos, hogy abból áll, hogy na, akkor a genfi zsoltárokat tanuld meg akkor a responszorikus liturgiát vezessük be.
És mit gondolsz, a gyülekezeti tagokat nem kell néha misszionálni, vagy evangelizálni, elérni állandó Krisztus üzenetével?
Állandó.
Így a nulláról kezdeni?
Igen. Hát én azon nem kább mit csorodok el, hogy azt veszem észre a missziói alkalmakon, hogy ugyanazok az arcok vannak ott. De a missziónak ugye vannak helyzetei, tehát a misszió helyzetei nem akkor kezdődnek, amikor valaki káronkodik egyet, és rendre utasítom, hogy az Isten nevét ne vegye hiába, mert a parancsolat, stb. Milyen kísértésem volt nekem is, hogy egy tűzép előtt megálltam, és megmondom őszintén, és majdnem káronkodtam, az orrom előtt becsukták, és vagy 30 kilométert autóztam odáig, és 2 óra volt az ebédszünet, vagy 1 óra, az a nagy idő. És akkor éppen én is ott a gyárnyékban érzem magam, mert oda jön egy hatalmas teherautó, és hát én egy kicsit szitkozottam, ő pedig ugye egy nagyobb autóval, ő jobban szitkozódott, és a legzavtosabban Istennel, mindennel ottan elmondott egy ilyen imádságot. Sátának szóló imádságot, vagy tudom, hogy Isten káron imádságot elmondott, és ajánlottam, hogy azonnal kiszállok az autó, oda megyek, és megszólítom őt, és bizonyságot teszek. Fenét maradsz a fenekeden, mondta a Szentlélek. Magamba szálltam. Én hülye vagyok, hát amikor kezdődik a prédikáció káromkodással? A prédikáció azzal kezdődik, Atya, Fiú, Szentlélek nevében. Tehát most ez a legalkalmatlabb pillanat, hogy én oda menjek hozzá.
Azért, mert egyből egy ellenállásból indítunk? Csak az ítélkezéssel tudunk indítani? Vagy azt érzi?
Ők azt fogják érezni. Nem ez az alkalmas idő arra, hogy káromkodik a sofőr, na akkor most. Miért Győr János oda mentél volna, hogyha hallom, hogy telefonál a feleségének, hogy de szeretlek, meg stb. Akkor oda mentem volna? Nem mentem volna oda. Tehát nagyon fontos, hogy a misszió nem a botránykor kell, hogy elinduljon. Nem akkor, amikor valaki káromkodik, nem akkor valaki Istent káromolja. A misszió akkor kell, hogy elinduljon, amikor csend van. Persze lehet, hogy valakinek a vihar adatik, de Péternek is beletört a bicskája, és a tengeren akart kimászni a Jézus mellé, kimenni, elsüllyedt. Sokkal nehezebb. Viszont egy sima tükrű tengeren kiment halászni, és nagy missziót csinált, mert hatalmas volt a fogás. Ugyanakkor a misszió az ellensúlyozás is. Tehát egyszer a Szent Ágoltai professzorral készítettek egy interjút, és a professzor mondta, hogy hát ők minden ebéd után az apjuk a Paralízusból olvasott föl. És erre a riporter elkezdett vihogni. És ő is rádoplázott, kacsintott a riporterről, a TV riportot lehetett őket látni, és akkor folytatott, de várjon, kedves, várjon csak. De nem csak parézist olvasott az apám, hanem sokan voltak testvérek, az egyikünk másikunk lemásott ponyvaregényt olvasni az asztal alá közbe. Hú, hát majd kibújt a bőréből a riporterről, persze, parézist olvasni, stb. Megint komoly lett a professzor, azt mondta, de álljon meg, dráuskám, de az apámka sose jött le az asztal alá ponyvát olvasni, ez a balanszírozás elve. Tehát nem az a baj, hogy milyen az ifjúság, hanem milyen a felnőttkor. Hogy én elismerem azt, nem vagyok tökéletes, és én nem voltam jobb fiatalon, de most én vagyok az apa, most én a vitorlás csónakban vagyok, az ellensúlyozó valaki, lógatom ki magam, hogy nehogy fölboruljon a vitorlás versenyen a csónak. Tehát amikor én a gyereket nevelem, én nem arra hogy én milyen tökéletes gyerek voltam, és most őt is olyan akarom tenni, hanem én is egy iszonyatos pimasz gyerek voltam, de voltak fölöttem tisztességes felnőttek, akik szintén pimasz gyerekek voltak, de akkor már felnőttek lettek, és már tudtak balanszírozni. És ez a Szentlélek munkája persze tovább az egész, amit nem én csináltam, a szél fújta a csónakot, én csak oldalt kilógtam, a Szentlélek szele viszi aztán a hajót. Ez jó képe, így egybe is cseng, ugye, az egyház hajójával.
Szerinted mi lehet a szerepe egy édesanyának, édesapának otthon, ha mondjuk nem tudja már elhívni gyülekezetbe se egy lelkész közelébe, vagy ifi közelébe a gyerekeit, de valahol benne ott van ez a csíra, és próbál tényleg ő a balanszírozó lenni, vagy valamiféle példa lenni a hit útján a gyerekeinek?
Ez olyan, mint égen autózni. Tehát van, amikor nyugodtan meg lehet markolni a kormányt, amikor száraz úton megyek, és rántok egyet rajta, hogy nehogy elüssem. De amikor jégen megyek azzal az autóval, és ilyen sokszor az ifjúsággal való foglalkozásnak a szituáció, nem lehet rángatni a kormányt. Ott levegőt visszatartva, óvatosan egy kicsit fordítom, mert abban a pillanatban, amikor megáll a kerék, akkor kormányozhatatlan. Az ifjúsággal való munka is ilyen. Ha már annyira elfajult, annyira sikamlós lett a dolog meg minden, akkor egy bölcsességgel hozzá behúzom a féket, de utána mindjárt ereztem is. A legtöbb ilyen jó pedagógus a régi kamaszokkal is így foglalkozott, hogy nagyon szigorú volt, aztán kell egyből egy engedékenységet csinálni, hogy maradjon a kerékforgásba, mert akkor irányíthatatlaná válik, és utána majd eljön az idő, amikor már elkerüljük a balesetet. Erre két példa is eszembe jutott, talán épp az egyik nagyon jó missziót végző lelkészünkkel történt meg fiatal korában, de oda csapott az asztalra az apjának, mint suhanc, addig nagyon jól nevelték, szigorúan nevelték akkor. Az a tipikus dolog jött, hogy most már leveti magáról ezt a nyálas hotyákot, és az apjának az asztalra vett, hogy nekem kell egy motor. Hát ilyen nem hangzott el a családba, az apa az majdnem szívinfarktust kapott ebéd közben. Az apa azt mondta, hogy előbb az érettségi, fiam. És nyílt nagyokat, és nyomta vissza az adrenalint a bugyrokban. De nekem most kell. Erre már nem válaszolt az apa semmit. Itt már nem kell válaszolni. Teltek a hetek, és egyik nap jön haza érettségi előtt. Mi vagyunk, még jön haza a gyerek, és én úgy hallottam, hogy azt vesz észre, hogy a gangon ott fénylik egy motorkerékpár tankja, jáva, 350-es jávának a nikkelezett tankja. Elmondta ez a lelkész, hogy őt olyan elemérővel lesújtotta ez a szigor mellett ez az ajándékozás, hogy ez a keresztényeklős lényege is, hogy én megajándékozott vagyok, nem azért termem a gyümölcsöket, hogy majd kapjak motort, hanem mivel motort kaptam, termem a gyümölcsöt, és leszek más. Lesz egy történet, ahol a kemény apa kimondta, hogy nincs motor, majd ha leérettségizel, de annyira szerető szívó az atya, hogy fogja magát, és megteszi, mégis. Hogy ne lesz azt mondani, hogy hát, ha azért megadtad volna a motort, akkor az lett volna jó érettségi. Ez kell, hogy a missziónak is legyen a taktikája, a Szentlélek is ezt diktálja, hogy van egy kemény igazság, van egy záróvonal, de átlépem nehogy valakit elüssek. De átlépem, hogy megmenekülj. Tehát Isten kimondta, hogy a bűn zsoldja a halál, miért kimondtam ezt, hát az egész embert, a képember hasonlóságára teremtett embertnek meg kell halnia még az öreg kározattal. Tehát akkor nincs más választás, én halok meg. Ez a misszió lényege, és ennek a szisztémának benne kell lenni a misszióban, mert amelyikben nincs ez benne, az halálra van ítélve.